Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük szépen, örülök, hogy fogadták ennyien a meghívásunkat. Ha valaki esetleg nem ismerne, Szentpéteri Péter vagyok, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, a Vallásközi Dialógus Bizottság elnöke, és minden évben tartunk egy ilyen nyílt ülést, amikor neves előadókat hívunk meg, akik aktuális témáról beszélnek nekünk. A mostani ülésünk előadója dr. Horváth Sánta Hanga, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója. 1985-ben született Zilakon, 1989-ben Svédországba költözött a családjával, 2005-2009 között jogot tanult Stockholmban, közben 2007-2008-ban Friburgban, Svájcban is tanult, 2010-2014 között a svéd igazságügyi minisztériumban dolgozott, 2014-15-ben a svéd országos rendőrfőkapitányságon, 2015 óta él Magyarországon, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója, szakterülete az iszlám radikalizmus, és emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi karán írja doktori disszertációját a dzsihadista indítatású radikalizmus Európában címmel, tehát szakterülete az iszlám radikalizmus. Én annyit személyes vallomásként hadd mondjak, hogy amikor ez az egész migrációs válság fölpörgött 2015 késő tavaszán, nyarán, akkor bizony hát sok-sok cikket kezdtem el olvasni ebben a témában, és hát Sánta Hanga cikkeivel is találkoztam, elsősorban a mandiner.hu-n, de máshol is, és rögtön feltűnt, hogy ez a korábban Svédországban élt hölgy milyen józanul, milyen tárgyilagosan, indulatok nélkül, de tényszerűen leírja azt, hogy mik a problémák. És amikor az volt a kérdés, hogy az idei, mostani alkalmunkra kit hívjunk meg a nyílt bizottsági ülésünkre, akkor gondoltam, hogy a Migráció Kutató Intézetből jó lenne, és akkor másik kutató hölgy, aki ismert így az intézetből, Spejt Bianca, és főtitkár úrral megbeszéltük, hogy ahogy gondolja, hogy akkor a két hölgy közül valamelyiket hívja meg, és így köszönhetjük most itt körülben Horváth Sánta Hangát, és kérjük szépen, hogy tartsa meg előadását, ahogy szoktuk, tehát az első felében az előadás, és a második felében pedig a kérdések. Délben el kell mennie, miután 7 hónapos kisfia várja, de hát délig azért azt hiszem, hogy nagyon, nagyon sok mindent megbeszélhetünk, és sok-sok információval gazdagodhatunk.
Nagyon szépen köszönöm ezt a hosszas és tartalmas bemutatkozást, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek. Annyi talán kimaradt a bemutatkozásból, hogy egy hívő és gyakorló református családból származom. Édesapja lelkész volt, az erdélyi Szilágy Sómjón szolgált 32 éven keresztül. Tehát számomra nem csak a szakma köt a migráció kérdéséhez, hanem úgy gondolom, hogy hívő keresztényként, sőt keresztényként nekünk is épp úgy feladatunk valamilyen szinten foglalkozni a kérdéssel annak érdekében, hogy próbáljuk meg meghatározni, hogy milyen jövőképet képzelünk-e magunknak és gyermekeinknek. Körülbelül 40 percet fogunk beszélni. Egyébként, hogyha kérdés van közben, vagy esetleg valami nem teljesen világos, egészen nyugodtan szóljanak közben. Én a felbeszéd híve vagyok, de amint említette elnök úr, utána is marad bőven idő kérdésekre. Az előadás tartalma, és elnézést kérek ezúton is, hogy esetleg egy kicsit balra tolódik most a kivetítés. A következő tartalommal próbálnám megtölteni az elkövetkező perceket. A migráció és Európa kérdéskörét két része bontanám. Egyrészt úgy gondolom, hogy érdemes a reguláris migrációról beszélni, másrészt pedig az irreguláris migrációról. mind a két témán belül szeretnék két-két tanulmányról beszélni, amin apropos Pegybianka a kollégám, ketten vettünk részt, ketten végeztük. Az egyik egy bécsi kutatás, ahol másodgenerációs bevándorló fiataloknak az identitás tudatát próbáltuk meg picit közelebbről megvizsgálni, illetve a másik tanulmány, amit Németországban végeztünk 2016 nyarán, amikor kifejezetten a keresztény menedékkérőknek a helyzetét próbáltuk megvizsgálni, feltérképezni. Illetve utána a közel-keleti keresztényekről is úgy gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni. Ezt is mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy milyen helyzet, milyen jövőkép látható, illetve mi történik azokkal a keresztény menekültekkel, akik onnan eljöttek, és végül pedig szeretnék egy pár következtetést levonni. Térjünk akkor a migrációs Európára, és mivel hogy többek között az iszlám szerepét, illetve az iszlám témakörét kaptam meg a szervezőktől, mint az egyik tág és nyilván legfontosabb témakör, ezért úgy gondolom, hogy amikor a reguláris migrációról beszélünk, akkor mindenképpen én is erre szeretném fektetni a hangsúlyt. Tehát amikor a reguláris migrációról beszélünk, akkor ez elsősorban az, amit másképpen legális migrációnak lehet nevezni, tehát azok a bevándorlók, akik legális utakon érkeznek Európába. Hogyha most a muzulmán hátterű európai lakosokról beszélünk, akkor ez nem egy ma elkezdődött folyamat, mint hogy minden bizonnyal tudja a kedves hallgatóság is, ez valahol a 60-as, 70-es években kezdődött, amikor több nyugat-európai társadalomnak volt szüksége igen nagy munkaerőre, annak érdekében, hogy a II. Világháború pusztításait tudják felépíteni. És elsősorban Dél-Európából próbáltak meg toborozni vendégmunkásokat, utána, amikor már az is egy picit drágább lett, látszott egy fokozatos eltolódás kelet fele, illetve dél fele. Tehát például Törökországból is sok vendégmunkást hívtak be, és Észak-Afrikából is. Tehát lényegében, hogyha nem számítjuk mondjuk a 9. és 10. századot, erről lehet mondani azt, hogy ez az európai első muzulmán bevándorló hullám, akik vendégmunkásként érkeztek. Mint ahogy egyébként ez a kifejezés is, hogy vendégmunkás jelzi, ezek a nyugat-európai kormányok, a belgák, a hollandok, a németek arra számítottak, hogy ezek az emberek megérkeznek, nem kell különösebben foglalkozni az integrációjukkal, nem kell különösebben gondolni a családegyesítésre, hanem egyszerűen vendégként érkeznek, elvégzik a munkát, majd hazaérkeznek, vagy hazamennek. Viszont a 70-es évek elején bekövetkezett olajválság és a gazdasági recesszió mentén ezek az emberek közülük sokan váltak munkanélkülivé, és hozták meg azt a döntést, egyébként teljesen érthető módon, hogy még mindig jobb egy nyugat-európai társadalomban maradni, esetleg munkanélküliként, semmit visszamenni a származási országba, és ott megint csak mély szegénységbe keveredni. Tehát a legtöbben az Európában való maradás mellett döntöttek, viszont tekintettel arra, hogy már akkor hosszú éveket éltek Európában, ezek a befogadó kormányok úgy döntöttek, hogy őket is megilleti a családegyesítés joga. Tehát így kerültek a vendégmunkások a családjukkal együtt Nyugat-Európába, és a gazdasági recesszió, mint ahogy korábban említettem, ennek mentén szorultak ki fokozatosan a nagyvárosoknak a pelendvidékeire, vagyis a külvárosokba. Tehát most nő fel ennek a vendégmunkás első generációjának, a második, illetve a harmadik generációjának, és úgy gondolom, hogy hát sajnálatos módon ez már egy igen elcsépelt fogalom már vált a sajtóban, hogy második generáció, harmadik generáció, de tény az, hogy ebből a generációból kerülnek ki sajnos sokan azok közül, akik itt az európai térségben követtek el iszlamista fényjelzésű terrorista merényleteket. Erről már később fogok beszélni. De egyébként most is megemlítem szívesen, hogy amikor Svédországban dolgoztam, mi kifejezetten az erőszakot nem mellőző, iszlamista mozgalmak megelőzésével, tehát a prevencióval foglalkoztam, és munkám folyamán sok ilyen fiatallal találkoztam, akinek ezt a radikalizálódási folyamatát nyomon követhettem. Tehát, hogy én is saját szemmel tapasztalhattam, láthattam, hogy miként váltak olyan egyének erőszakossá, akik mondjuk korábban egyáltalán nem is gondoltak arra, hogy az erőszak az valamilyen szinten egy alternatívát jelentett. Erről a témáról rengeteget tudnék beszélni. Tény az is, hogy a most működő iszlamista mozgalmak, vagyis dzsihadista mozgalmak, tehát azok a mozgalmak, akik úgy gondolják, hogy még mindig egy háború van a nyugati világ és az iszlám világ, vagyis a muzulmán világ között, és csak erőszakkal lehet megnyerni ezt a csatát. ők nagyon sikeresen, gondolok itt például mind az Al-Qaidára, mint pedig a Iszlám Államra, nagyon sikeresen toboroztak pontosan ebből a másod-harmad generációs fiatal bázisból. Ennek rengeteg háttéroka van, de nagyon leegyszerűsítve azt láthatjuk, hogy ezek a fiatalok valamilyen szinten egy identitás vákumba kerültek. Tehát tulajdonképpen már nem mondhatjuk azt, hogy kötődnek a szüleik, vagy akár nagyszüleik származási országához, talán már nem is beszélik azt a nyelvet, talán nem is gyakorolják a hitüket, tehát ott születtek, más társadalmat nem ismernek, csak az európai társadalmat, ott szocializálódtak, viszont mégsem érzik magukat teljesen otthon, mert ott élnek egy bevándorló többségű negyedben, érzik, hogy a szüleik talán nem uralják teljesen az adott ország nyelvét, látják, hogy mindenki maguk körül színesbőrű, mondom, nagyon leegyszerűsítve, tehát lényeg az, hogy nincsen egy olyan identitás, ami konstruktív lehetne, amiben ők bele tudnának kapaszkodni, és ami mondjuk segítene nekik, mint egy ösztönző erő, valamilyen szinten helyre tenni ezeket a teljesen természetes kérdéseket, hogy ki vagyok én, milyen Istenben hiszek, milyen közösségben járok, milyen a családom, és lényegében itt nagy húnyó sajnos a nyugat-európai integrációs politika is, hiszen valami kevés az az ösztönző tényező, ami ténylegesen arra segítette volna ezeket a fiatalokat, vagy akár a korábbi generációkat, hogy valamilyen szinten egy koherens énkép köré tudják rendezni ezeket a különböző komponenseket, hogy márpedig lehet az ember vallásos és hívő egy szekuláris, liberális, individualista társadalomban, lehet az ember például egy szomáliai hátterű valaki Svédországban, ugyanúgy, ahogy lehet az ember mondjuk hívő muzulmán egy borzasztó, nagyon szekuláris francia társadalomban. Tehát lényegében ezek az erők hiányoztak, és a saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy hiányoznak mind a mai napig. Tehát ennyit a radikalizálódásról, nagyon-nagyon röviden. Nem tudom, mennyire látható a kép jobb oldalán egy térkép. Ez egy amerikai kutatóintézetnek a 2017-es térképe, egy becslés arról nagyjából hány magát muzulmánnak valló személy van jelen pillanatban Európában. Hát azt mondják, hogy körülbelül majdnem 5% a muzulmán az európai lakosságnak, ami körülbelül egy 24-25 millió személyt jelent. Viszont talán mondanom sem kell, hogy ezek mind csupán becslések, hiszen egyik országban sem kell számolni a vallási felekezethez való hovatartozást, amikor hivatalos népszámlálások vannak, sőt, ugye vannak olyan országok, mint például a franciák, ahol kifejezetten tiltják az ilyen típusú regisztrálást. Ugyanez vonatkozik egyébként például a menedékkérőkre is, hogy amikor megérkeznek, regisztrálnak egy adott állomáson, vagyis bevándorlási hivatalnál, akkor is fakultatív bejelenteni úgymond a vallási hovatartozást. Tehát ilyen szempontból nehéz azt is tudni, hogy a most érkezők körül, tehát akik nem ezeken a legális útvonalakon érkeznek, hanem akiket az irreguláris migránsoknak nevezünk, hogy közülük pontosan hány az, aki mondjuk muzulmán, hogyha muzulmán, akkor azon belül szunnita vagy síita, vagy mondjuk aki ugyanabból a térségből érkezik, esetleg keresztényje, vagy mondjuk valamilyen más etnikai vagy vallási kisebbséghez tartozik. A statisztikával kapcsolatosan még ugyanettől a kutatóintézettől mutatnék egy prognózist. Megvizsgálták azt, hogy miként alakulhat Európának a muzulmán lakossága, hogyha három különböző jövőképet próbálnak meg előrevetíteni, nyilván ez mind a migrációval függ össze, és egy olyan jövőkép mellett, ahol a migráció teljesen lezárul, tehát ami mondjuk nem fog bekövetkezni, ott azt prognosztizálják, hogy körülbelül 7,4%-ra fog nőni 2050-ig az európai muzulmán lakosok száma, tehát a képen látható nagyon-nagyon halvány vonal. Sajnos itt nem látszik elég élesen, de lényegében ez a vonal, hogy az zéró migráció történik. A következő, hogyha ugyanolyan méreteket ölt a migráció, mint ahogy most az elmúlt években, akkor azt prognosztizálja ez a kutatóintézet, hogy 11% körüli lesz a muzulmánok száma Európában, illetve hogyha ugyanezen a szinten marad, és még rátevődik egy szint, tehát gondoljunk például családegyesítésre, és mondjuk egy újabb nagyobb hullámra, akkor 2050-re bizony 14%-ra emelkedhet ennek a népcsoportnak az európai száma. Szintén az Amerikai Kutatóintézet adatai szerint egy pár nagyon érdekes megállapítás, hogy az európai muzulmán lakosság sokkal fiatalabb, mint az őshonos európai lakosság. Tehát egy átlag nyugat-európai keresztény 42 éves, már hogyha lehet az őshonosokat keresztényeknek nevezni, vagyis így kategorizálni, Ehhez képest egy európai átlag muzulmán életkora 32 év. És a másik, amit szintén megállapítanak tényszerűen, amit talán nem is muszáj olyan nagyon tudományos adatokkal bizonyítani, az a demográfia. Tehát, hogy ez a népcsoport sokkal jobban szaporodik, mint az európai őshonos. Tehát ők állapítják meg ezeket a tényeket. És itten térnék rá arra a bizonyos tanulmányra, amit Bianca kolléganőmmel végeztünk 2016-ban. Ugye beszéltünk ezekről az identitásbeli kérdésekről, és hogy miért tudják ezek a szélsőséges mozgalmak olyan sikeresen megszólítani ezeket a fiatalokat. Nem tudom, hogy emlékeznek-e, de pár évben ezelőtt volt egy olyan esetet, hogy két bécsi fiatal lány, 15 és 16 évesek, nagyon szép, aranyos arcú lányok, egyébként bosnyák származásúak, másik generációs bevándorlók, egyszer csak fogták magukat, és úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a magát iszlám államnak nevező terrorista szervezethez. Mindenki teljesen le volt döbbenve, hogy miért van az, hogy még fiatal lányok is, nem csak fiúk, nem csak felnőtt férfiak, hanem lányok is. És méghozzá olyan lányok, akik egy európai fővárosban élnek, ott nőttek fel, ott szocializálódtak, és kíváncsiak voltunk arra a közegre, hogy milyen lehet, amikor két lány egy ilyen közegből kiszakadva amellett döntő csatlakozik. Tehát elmentünk Bécsbe, a 10. kerületbe, ez a Favoriten nevű bevándorló többségű kerület, abba az iskolába, ahol ezek a lányok jártak, és ott végeztünk mi interjúkat körülbelül 30 bevándorló hátterű diákkal, ami egyébként nem volt nehéz, mert az iskolának a diákjai körülbelül 98%-ban bevándorló hátterűek voltak, szinte mint muzulmán hátterűek, lényegében többségük török vagy csecsen, és ezekkel a diákokkal beszélgettünk el hosszú napokon keresztül, annak érdekében, hogy azt próbáljuk meg megvizsgálni, hogy bennük hogyan tudatosultak ezek a különböző identitásbeli komponensek, amiket említettem az elején. Tehát, hogy ők magyarán mondva minek érzik magukat. Mi a legfontosabb számukra? Az, hogy európaiak, vagy esetleg a korábbi nemzeti hozzátartozásuk, tehát törököknek definiálják-e magukat, vagy csecseneknek, és számunkra az volt a legérdekesebb, viszont korántsem meglepő eredmény, hogy szinte 90%-ban magukat muzulmánnak vallották. Tehát, hogy ez volt az identitásukban a legerőteljesebb, leghangsúlyosabb komponens, és szinte, ezt most így kell fogalmaznom, hogy csodálatra méltó módon ez a tudat egy hihetetlen öntudattal ruházta fel őket. Tehát egy hihetetlen büszkeséggel, erős önbecsüléssel, amiről úgy gondolom, hogy azért irigylésre méltó lehet akárki számára. És későbbiekben több ilyen tanulmánnyal találkoztunk mi is, ami ugyanezt erősíti meg, hogy a muzulmán identitás tudat, meg az identitáspolitika, az egyébként erősödő félben van több helyen. Ennek több oka van, erről is meg szívesen mondok egy pár szót az előadás végén, hogyha esetleg valakit érdekelne. Nem szeretnék az időből nagyon kifutni, úgyhogy tovább is haladunk. Térjünk át az irreguláris migrációra, hát szerintem ez az, ami a csapból is folyt az elmúlt pár hónapban. Úgyhogy itt említettem elnök úrnak, meg főtitkár úrnak, hogy én egy picit úgy éreztem, hogy nehéz semleges szakembernek megmaradni az elmúlt pár hónap folyamán. Hát egyébként az elmúlt pár hónapban úgyis otthon voltam a kisfiammal, de én úgy éreztem személyesen is, most engedjenek meg nekem egy személyes kommentert, hogy tényleg egy picit úgy éreztem, hogy esetleg a szakmai hangok azok valahogy eltévedtek a hírfolyamban. Nagyon sok migrációs szakértő van, és egyébként a mi intézetünkre is nagyon sok mindent rámondtak, de mi igyekeztünk ott lenni azokon a helyszíneken, ahol saját kézzel láthattuk a migráns válságot, illetve az azóta is tartó folyamatokat. Ott voltunk Idomeniben, nem tudom, hogy mennyire emlékeznek, 2016 márciusán, amikor a macedónok lezárták a határt, ahova egyébként magyar katonák és rendőrök is mentek segíteni, és az ott feltorlódott emberek között töltöttünk mi is egy pár napot, Görögországban is voltunk, ugyanebből a célból, hazai befogadó állomásokon is végeztünk ugyanúgy mi interjúkat itt tartózkodó menedékkérőkkel, meg migránsokkal, illetve még hogyha emlékeznek a tavaly februári belgrádi eseményekre is, amikor Belgrádban torlódott fel egy igen tekintélyes fiatal férfiakból álló csoport, akkor mi is ott járkáltunk ebben a düledező félben levő raktárépületben Belgrád belvárosában. Annak érdekében szintén, hogy saját szemmel is elsődleges forrásokból tudjunk meríteni, illetve még Törökországban is voltunk, nem csupán a nagyvárosokban, hanem egyébként Izmirben is, ahonnan a legtöbb Európába irányuló elsősorban szír migráns érkezett, vagyis indult, amit egyébként az embercsempész fővárosnak is szoktak nevezni. Amikor Törökországban jártunk, az pont az EU-török, vagyis talán nevezhetjük német-török megállapodás utáni időszak volt, tehát mindenképpen nagyon éles volt a törés, hogy ahhoz képest, hogy korábban mi volt, mit láttunk ottan. Nos, ennyit csak zárójelben mondanék, hogyha szintén valakit érdekelnek ezek a személyes tapasztalatok, ezekről is nagyon szívesen beszélek majd előadás végén. Viszont most akkor mondanék egy pár tényt, hogy 2017-ben körülbelül 700 ezer menedékkérő érkezett mindennek dacára, tehát EU-török megállapodás, meg egyebeknek dacára Európában. Ez azért egy 43%-os csökkenés jelent a korábbi évhez viszonyítva, viszont hogyha a reál számokat vizsgáljuk, ez egy igen magas szám, tehát több mint egy 500 000 ember, és ez mind úgy, hogy körülbelül még mindig majdnem egy 500 000 ember, vagyis menedékkérő vár Európában, valamelyik befogadó országban arra, hogy bírálják el a menedékkérelmét. És azért ez figyelembe kell venni azt is, hogy a legnagyobb célországokban, mint például Németország, meg Svédország, jelentősen megnőtt a menedékkérelmek elbírálásának az ideje. Tehát a korábbi 3-4 hónaphoz képest vannak olyan helyek, ahol körülbelül 12 vagy akár 15 hónap egy menedékkérelemnek az elbírálása. És hát talán nem nehéz beleképzelünk magunkat abban a helyzetben, hogy azért ez alatt a 12-15 hónap alatt elég sok gondolat, indulat, érzelem zajlik be egy emberben, aki nem tudja, hogy most maradhat-e vagy nem maradhat-e, mi lesz a sorsa. És sajnos pont ebben a menedékkérő közegben is igen sikeresen tudnak toborozni a már korábban említett dzsihadista mozgalmak. Sőt, mi több korábban volt arra is példa, hogy a németországi szalafita mozgalmak már tártvarokkal várták a vonatállomásukon elsősorban a kísérő nélkül érkező kiskorúakat, hiszen ők a menedékkérő már eleve sebezhető közegen belül még egy még sebezhetőbb kategóriát képeznek, hiszen kiskorúak. A top 5, hogyha mondhatom így, kibocsátó ország, az egyébként maradt úgy, mint a korábbi években, elsősorban Szíria, Irak és Afganisztán, illetve Nigéria és Pakisztán, és ezek a legfrissebb adatok, tehát azt láthatjuk, hogy még mind a mai napig a legnagyobb kibocsátó országok azok muzulmán többségű országok. Ahogy korábban említettem, igazából nincsen adat arról, hogy pontosan melyik vallási felekezethez tartoznak, meg hát Nyugat-Európában erről nem is illik nagyon beszélni, de feltételezhető, hogy körülbelül a 95%, és ezt most nagyon sacper kb. Mondom, szunita hátterű. És Európában, amit a befogadó társadalmakban is tapasztalhattunk az elmúlt években, és ezt én is saját szemmel láthattam hosszú éveken keresztül Svédországban, hogy ha nem kezdődik el a hatékony integráció már abban a pillanatban, amikor kvázi ezek a személyek megkapták a letelepedési engedélyt, akkor nincs az az Isten, akinek a segítségével ki lehetne küszöbölni ezeket az etnikai meg vallási konfliktusokat, amelyek sajnos importálódnak a migrációval együtt. Tehát már most rengeteg olyan hír van, mint Németországból, mint Svédországból, és volt egyébként az elmúlt pár évben is, hogy már a befogadó állomásokon is érzékelhetőek ezek az etnikai és vallási ellentétek. Úgy például támadtak rá keresztény menedékkérőkre, vagy jazidi hátterű menedékkérőkre, és sajnálatos módon a befogadó társadalmakban mind a mai napig, én legalábbis nem olvastam semmit, ami ezt megerősíteni, de nem született semmiféle hatékony megoldás. Itten térnék rá erre a keresztény menedékkérőkről szóló tanulmányra. Ugye nem született többek között hatékony megoldás, mert nagyon érzékeny kérdés mind a mai napig, hogy miként lehetne menedékkérőket elkülöníteni esetleg egymástól. 2016 nyarán kérdődöttünk volt kollégámmal, hogy elmegyünk Németországba, hiszen onnan olvastuk a legtöbb nyugtalanító hírt, hogy miként bánnak a keresztény menedékkérőkkel. Odautaztunk, és egy pár héten keresztül vizsgáltuk a helyzetet több befogadóállomáson, illetve elsősorban egyébként egy evangélikus lelkésznek a körzetében, Berlinben, aki egy ilyen magányos harcosként, ezt valós sors feladatként érezte át, hogy valaki kell foglalkozzon ezekkel a menedékkérőkkel, hogyha már sem az állam, sem az egyház hivatalosan, sem pedig a rendvédelmi szervek nem foglalkoznak ezekkel a szerencsétlenekkel, akik nyilván a vallások miatt kényszerültek a menekülésre. Tehát lényeg az, hogy elsősorban Afganisztánból származó keresztény menedékkérőkkel sikerült interjúkat készítenünk, akik vagy Afganisztánból konvertáltak, vagy pedig valahol az út mentén konvertáltak, vagy pedig amikor megérkeztek az európai társadalmakba, ebben az esetben Németországba. És természetesen itt felvillanhat az a kis cinikus gondolat, hogy vajon nem azért konvertáltak-e, mert ugye ez előnyt jelent számukra a menedékkérelem elbírálásának folyamatában, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy legalábbis azok közül, akikkel mi beszéltünk, nagyon mélyen gyökerező személyes meggyőződés vezetett erre, és itt figyelembe kell venni azt is, hogy az iszlám egyes ágazatain belül az áttérés, vagyis a hitehagyás, riddá, ahogy ezt arabul mondják, az egyenlő egy Isten ellen elkövetett bűncselekménye, és emiatt feljogosítja ez a tény a közösség többi tagját ahhoz, hogy valamiféle módon megbosszulják a konvertitán, vagyis az áttérő személyen ezt a cselekedetet. Tehát én ezért sem gondolom, hogy ezek a személyek, akik ténylegesen áttértek, vállalnak ezt a kockázatot. Egyébként a képernyőnek a jobb oldalán, nem tudom, hogy mennyire látható, egy képernyő fotót próbáltam készíteni. Egyes menedékkérőkkel nem tudtunk máshogy kommunikálni, csak a Google-nak a fordító szolgáltatásán keresztül, ami úgy nézett, hogy én bekötyögtem a kérdésemet magyarul, kidobta perzsa nyelven, ő pedig begépelte perzsa nyelven, és akkor ez meg lefordította nekem magyarra. És hát ez volt az egyik legfontosabb kérdés számunkra, hogy rákérdezzünk, hogy miért tértek át a kereszténységre. És általában ezt a választ kaptuk, hogy az iszlám erőszakos, a keresztény vallás nem erőszakos, vagy a keresztény vallás a szeretetre épül. Tehát ezt próbáltam meg megörökíteni egy ilyen mobil fényképen. Amit még tapasztaltunk, az az, hogy mennyire fordult el a német egyház, egyébként mind az evangélikus, mind a katolikus, mind pedig a rendvédelmi szervek, és ezt nem mutogatásként mondom, hanem csak a tényeket közlöm, egyébként hivatalos nyilatkozatban is teljesen elhatárolódtak ettől a kérdéstől. Arra alapozva, hogyha esetleg ezzel a kérdéssel foglalkoznának, akkor az úgy tűnhetne hivatalosan, hogy Németországban valami miatt nem érvényesült teljes módon a vallásszabadság. Civil szervezetek foglalkoztak ezzel, ezek közül valószínűleg ismerősök, amiket felsoroltam, ez az Open Doors nevű, illetve az AVC, meg az OIDA, ami egy Bécsből működő, kvázi egyszemélyes kis gerilla szervezet, ami megpróbálja begyűjteni az összes európai példát, amikor keresztény ellenes bűncselekményt követtek el személyek. Tehát legyen az temetők rombolása, templomok rombolása, egyházi személyeknek a megtámadása, farfirkák, graffiti a városban. Tehát lényegében ezek a civil szervezetek, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és ők is azok, akik felkarolták ezt a problémát, és számunkra az volt a legfájdalmasabb látni, hogy mennyire nem foglalkoznak a hivatalos szervek ezzel a kérdéssel. Egyébként az elkövetői ezeknek az atrocitásoknak 90%-ban menedékkérőtársak voltak, akikkel ugye össze vannak zárva befogadóállomásokon, illetve azok a biztonsági őrök, akiket azzal bíztak meg, hogy ezeket a befogadóállomásokat védjék. Mert hogy az volt sok helyen a német államnak, meg német hatóságnak az elképzelése, ami egyébként egy logikus elképzelés, hogy akkor vegyünk fel arab nyelven is tudó biztonsági őröket, csak arra nem gondoltak, hogy talán ezek az arab nyelven beszélő biztonsági őrök valamilyen olyan irányzatot követnek, ahol kevésbé tolerálják a vallási kisebbségeket, illetve az etnikai kisebbségeket. Egyébként meg még csak egy személyes élményt ezzel kapcsolatosan szeretnék megosztani, hogy amikor elmentünk ennek a bizonyos evangélikus lelkésznek az egyik perzsa nyelven tartott istentiszteletére, hát ez valami egészen megrendítő volt, amikor együtt mondhattuk a mi atyánkot, nyilván ők perzsa nyelven, amit mi persze nem értettünk, de hát ezért mi atyánknak nagyjából azonosak a sorai, és ez számomra egy fantasztikus és nagyon megrendítő élmény volt. Mindamellett, hogy az is eltöltötte kis szomorúsággal, hogy ezek az Afganisztánból menekülő keresztények azt kérdezték, hogy hol van a gyülekezet. Tehát, hogy ők azért menekültek, mert őket üldözték a vallásuk miatt ide Európába, a kereszténység fellegvárához, és azt találták, hogy üresek a templomok. Szóval ez mindenképpen egy olyan kérdés, amivel úgy gondolom, hogy szintén kell foglalkozni, amikor a migrációról és a migrációnak a vallási aspektusairól beszélünk. Akkor térjünk át egy másik szomorú témához, közel-keleti keresztények sorsához. Ugye említettem, hogy nagyon kevés az a keresztény hátterű menedékkérő, aki ide Európába érkezik. Jellemzően, akik ebből a térségből menekülnek, a vallások miatt ők ott is maradnak a térségükben, mert hogy abban bíznak, hogy valamikor csak megoldódnak a konfliktusok, valamikor csak megszűnik a fegyveres háború, és valamikor visszaköltözhetnek az ős hazájukba, mint hogy ez egyébként részben történhetett is Irakban. Itt lényegében, hát amikor a közel-keletről szó van, akkor egyértelműen Irak és Szíria a legfájdalmasabb, hiszen mégiscsak ez a kereszténységnek a bölcsője, az ős hazája, tehát hogyha onnan eltűnik a kereszténység, akkor az egy leírhatatlan veszteség minden magát kereszténynek való ember számára. Nem most kezdődött ez a kivándorlás, egyébként évtizedekkel ezelőtt, de most napjainkban öltött olyan kétségbejtő méretet, hogy nem tudom mennyire jól látszanak a számok, de alig pár százaléka maradt meg a közel-keleti keresztényeknek a közössége ezeken a területeken. Tehát felolvasom csak röviden, Irakban 2011-ben volt körülbelül 700 ezer, nyilván ezek a számok is bizonytalanok, mert nem biztos, hogy mindig úgy mérték, ahogy egyébként Európában, európai standardokhoz hozzá vagyunk szokva. 2016-ban maradt 275 ezer, tehát egy töredéke. Szíriában pedig 2011-ben, tehát pont amikor kitört a szíriai polgárháború, körülbelül 1,25 millió volt, ez 2016-ban körülbelül 500 ezerre csökkent. És ezek a legutóbbi számok sajnos, amik rendelkezésünkre állnak, tehát én feltételezem azt, hogy még jóval kevesebben maradhattak. Azt nagyon lehet mondani, hogy addig, ameddig a korábbi diktátorok, ugye Irakban Saddam, Szíriában még mindig Al-Assad, aki hatalmon van, ők valamilyen szinten képesek voltak megvédeni a keresztény kisebbségeket, mert ők nagyon pragmatikus, persze az ő érdekeiket is szolgáló együttműködési szerződéseket tudtak kötni a keresztény kisebbséggel. Ami viszont teljes mértékben megszűnt, miután a diktátorok eltűntek, hát most gondolok elsősorban Irakra és Saddam Husseinre, akit a megbukása egy hatalmas, nagy hatalmi vákum követett Irakban, amiben nagyon hatékonyan be tudtak hatolni a radikális iszlamista erők, és utána 2003-ban az amerikai megszállással kezdődött el valójában a pokol az iraki keresztények számára, hiszen ezek az elszabadult iszlamista indulatok, ezek teljes mértékben ugye az amerikai megszállókkal azonosították az iraki keresztényeket. És amikor keresték a bűnpapot, akkor nagyon kézzelfekvő volt, hogy rajtuk vették keresztényeket a port, és ugyanez látható Szíriában is, ugyanez az azonosítási folyamat, ahogy a megszálló, vagyis beavatkozó nyugati erőkkel azonosítják a keresztény közösségeket. Szintén erre a nyugattal való azonosításra alapozza a borzasztó erőszakos és igazából rettenetesen félelmetes narratíváját az iszlám állam. Mint korábban említettem, ők a dzsihadizmuson belül azt a vonalat képviselik, akik megint csak ezekre a hagyományos, idézetbe téve tényezőkre építik a világképüket, hogy még mind a mai napig egy háború zajlik az iszlám világ meg a nyugat között, ahol a muzulmán világ egy folyamatosan megalázott, letiport társadalom, tehát valamilyen szinten arra próbálják serkenteni a híveket, hogy vegyék fel ezt az áldozati szerepet, és hogy majd ezzel az áldozati szereppel álljanak bosszút az elkövetőiken. A képen az iszlám államnak az egyik propaganda magazinjából próbáltam meg egy-két képet kimásolni, hát megjelent egy külön olyan szám, aminek az a címe, hogy Törd meg a keresztet. Ennek a jobb felső sarokban látható a borítóképe, és egyébként ez nagyjából összefügg időben az iszlám állam térveszítésével is, amikor meg már kénytelenek voltak valamilyen szinten átterjeszteni a hadszíntelet Európára, tehát amikor a szárazföldi vereségek érték őket Szíriában meg Irakban, akkor próbálták meg egy új irányzatot venni a narratívájuknak, amikor is megpróbálták ezt az egészet még jobban egy vallásháborús köntösbe csomagolni, ezzel a híveiket arra buzdítván, hogy már nem kell Szíriába utazni, nem kell Irakba utazni, nem kell csatlakozni a fegyveres erőkhöz, hanem maradjatok nyugodtan otthon, ott, ahol vagytok, hiszen ti ismeritek a legjobban a nyugati társadalmakat, ti ismeritek azt, hogy hol vannak a sebezhető pontok, és tulajdonképpen a keresztény, a hitetlenek vére az annak teljesen legitim a kiontása. Erről is nagyon sokat lehet beszélni, hogy pontosan milyen alapelvek, milyen vallásjogi legitimáció mentén próbálják meg mindezeket feljogosítani, hiszen azért az mindenkiben mégiscsak valamiféle lelkiismereti gondolatjelet szülhet, hogy miért van az, ami például Manchesterben fordult elő tavaly, ha emlékeznek májusban, hogy egy koncerten felrobbantotta magát egy illető, illetve pokogépet helyezett el egy gyermek popstar koncertjén. Tehát, hogy az áldozatok nem csupán idézőbe téve felnőtteket kért, hanem sajnos gyermek áldozatai is voltak. De ennek is megvan a nagyon racionális, nagyon pragmatikus vallásjogi indoklása is, és motivációja. Nagyon leegyszerűsítve, csak hogy ne rohanjak, ne haladjam túl az időmet, az, hogyha a nyugati beavatkozás Szíriában és Irakban gyermekéleteket is követel, akkor ugyanolyan szinten, mint a szemet szemét elv alapján, akkor ugyanúgy kioldhatóak a nyugati gyermekéletek is. Egyébként meg az is hozzátartozik ehhez a háttérmagyarázathoz, hogy mi azért is lehetünk legitim célpontok, mert mi, mint európai választópolgárok megválasztjuk az adott kormányt, a kormány dönt egy esetleges beavatkozásról, ami ugye Szíriában meg Irakban történik, ugye a magyar kormány is a beavatkozásban, vagyis a nemzetközi koalíció támogatása mellett döntött. Tehát így zajlik ez a feljogosítása, vagyis a logikai levezetése annak, hogy miért válhatunk mi mindnyájan célpontokká ezeknek a személyeknek. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a közel-keleti keresztényekről is, egy pár rövid következtetés, hogy utána jöhessen a párbeszéd, meg jöhessenek a kérdések. Én egyébként remélem, hogy sok kérdés lesz, és annyira azért nem sietek. A migrációval, ezt már említettem korábban, talán érdemes hangsúlyozni, hogy importálódhatnak etnikai és vallási konfliktusok, amiket, hogyha nem kezel ki az adott befogadó társadalom, az egészen biztosan ott fog maradni. Példákat tudnék erre sorolni, nézzük csak meg a török-kurd konfliktust, ami mind a mai napig kőkemény leszámolásokat követel nyugat-európai városokban, vagy akár a szerb-albán konfliktust is, ami ugyanilyen alapokon működik. Egyébként nem szeretnék túl sokat, sőt egyáltalán nem szeretnék politizálni, és nem szeretnék mostani ilyen nagy szavakkal dobálózni, de én is egy ilyen úgynevezett no-go zónában, tehát egy bevándorló többségű külvárosban nőttem fel Stockholmban, ami talán nem is olyan furcsa, hiszen mi is bevándorlók voltunk, akkor miért lakunk a bevándorló többségű családban, ahol, vagy városrészben, ahol mind a mai napig teljesen természetesek és hétköznapi események az ilyen bevándorló bűnbandák közti leszámolások, késelések, lövöldözések, stb. Úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor onnan el tudtunk költözni 15 éves koromban egy másik városrészben. Azt már korábban említettem, hogy tudjuk ezeket a tényeket, látjuk ezeket a tényeket, hogy mi a helyzet az európai demográfiával. Tehát valamilyen szinten a kezünkben is van valamiféle megoldás. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk, mint hívő keresztény embereknek, és mint Európa jövőjét aggódó állampolgároknak, nekünk most az a feladatunk, hogy beszéljünk arról, hogy mi is a feladatunk. Mi mit tudunk csinálni annak érdekében, hogy ne az legyen, hogy amikor a gyerekeink meg unokáink kérdezik tőlünk, hogy mi mit tettünk, amikor a történelem itt zajlott a szemünk előtt. Mi hogyan próbáltuk megállítani. Nyilván egyénként nem lehet megállítani, de azért valamit csak tudunk csinálni, és úgy gondolom, hogy már csak az, hogy itt vagyunk, és ezekről a kérdésekről beszélünk, már ez egy nagyon jó lépés. Én is nagyon gyakran gondolkozom azon, hogy a 7 hónapos kisfiam, hogy egy picit idősebb lesz és egy picit nagyobb lesz, akkor neki úgy fogom megmagyarázni ezeket a kérdéseket, és hogy az ő édesanyja meg az ő édesapja miként próbálta meg leállítani és befolyásolni ezeket a folyamatokat. Hát nyilván elsősorban úgy, hogy csinálunk neki még több testvért, de ez lenne a legnormálisabb és legracionálisabb válasz. De hogy mi is mindenképpen azon törekszünk, hogy azért az az Európa, meg az a Magyarország, amiben felnőnek a gyerekeink, az legyen egy istenhívő és istenfélő ország. Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani, hogyha esetleg valakit érdekelne a felhasznált irodalmi lista, nagyon szívesen küldöm el. És nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és bármi kérdést nagyon szívesen és szeretettel fogadok.